Vasárnap Isten tiszteltünk, megszentélése jön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istennek ígéjét, amint azt olvasom hitünk épülésére és lelkünk erősítésére, a Zsoltárok könyve 121. fejezetéből. A szent ígét a gyülekezet leülve hallgassa figyelemmel. Zsoltárok könyve 121. fejezetében eképpen olvassuk Istennek írott ígéjét. Zarándok ének. Tekintetem a hegyekre emelem, honnan jön segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék, nem szunnyad őriződ. Bizony nem szunnyad, nem alszik Izrael őrizője. Az Úr a te őriződ, az Úr a te oltalmad jobb kezed felől. Nem árt neked nappal a nap, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet. Megőriz az Úr jártodban, keltedben, most és mindenkor. Amen. Istennek ígéje, amelynek alapján a Szentlélek segítségével szólni kívánok ma közöttetek. Írva található Pál apostolnak a Titushoz írott levele második fejezetének a 6. a 10. terjedő verseiben eképpen. Az ifjakat ugyanígy inst, hogy legyenek józanok mindenben, te magad légy példaképük a jó cselekedetekben, mutasd nekik a tanításban romlatlanságot és komolyságod. Beszéded legyen fedhetetlen és egészséges, hogy megszégyenüljön az ellenfél, mivel semmi rosszat nem tud mondani rólunk. A szolgákat inst, hogy engedelmeskedjenek uraiknak, legyenek készségesek mindenben, ne feleseljenek, ne lopjanak, hanem tanúsítsanak igazi, teljes megbízhatóságot, hogy a mi üdvözítő Istenünk tanításának díszére váljanak mindenben. Vasárnapot ünneplő gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban. Az elmúlt napokban gyülekezetünk talaján a Csillagházban került megrendezésre az Országos Református Pedagógusok Találkozója. Bevallom, hogy nem is tudom, hogy hanyadik alkalommal gyűltek így össze a pedagógusaink. És a résztvevők idén is értékes teológiai, mentálhigiénés és kulturális előadásokat hallhattak és láthattak. Az egyik előadó arról is beszélt, hogy mi emberek hogyan tudjuk feldolgozni azokat az eseményeket, amelyek az elmúlt időszakban negatívan érintettek minket. Ilyen volt a Covid, ilyen a gazdasági válság, az infláció, a háború. A feldolgozás során van egy pillanat, amikor az ember rájön arra, hogy vannak dolgok, amik fontosak, amikhez ragaszkodnunk kell, és vannak dolgok, amiket úgymond el kell engednünk. Az ember meg kell tudja különböztetni, hogy mi az, ami fontos, és mi az, ami kevésbé fontos. Halkan jegyzem meg, hogy minden istentiszteleti alkalom, ez a mai is, ebben akar nekünk segítséget nyújtani. Legalább egy fél óra erejéig lelassítani rohanó életünket, megállítani minket az ide-oda szaladozás közben, elterelni tekintetünket a mindennapi látszólag fontos, valójában haszontalan eseményektől vagy dolgoktól, és ráirányítani, ráfókuszálni figyelmünket arra, ami valóban fontos. Arra, aki földi létünket értelmes és tartalmas életté tudja formálni. Felemelni tekintetünket a hegyekre, ahogy a Zsoltáros írja, oda, ahonnan jött, és ma is jön minden segítségünk. Az istentiszteleti alkalmak, a hétközi és a vasárnapi alkalmak, de az interneten hallgatott vagy nézett igehirdetések is hasznos eszközök lehetnek arra, hogy megvizsgáljuk magunkat. nagyító alá tegyük saját életünket. Van egy ének a régi énekeskönyvből, nem ebből a feketéből, már lassan ez is réginek számít, tehát nem a 48-as énekeskönyvből, hanem a cinkeféle énekeskönyvből, amit szülőfalumban vasárnaponként és főleg úrvacsorai alkalmakon rendszeresen szoktunk énekelni. Nem biztos, hogy pontosan idézem a szöveget, hiszen majd 30 éve nem voltam úrvacsorai alkalman odahoza. Főforrása minden kegyelemnek, egyetlen mencsvára a lelkemnek. Jézus, te megváltó s üdvöt hozó, mos meg és tégy fehéré, miként a hó. És az énekkar által énekelt énekben is ez a fehér ruha volt benne. Nem tartom valószínűnek, hogy a szöveg szerzője fizikus volt, mégis a fizika törvényeit használva szemléltetni számunkra a keresztény élet lényegét, alaptulajdonságát. Krisztus váltságával kifehérítette életünket. Fehérré tett minket. Képessé tett minket arra, hogy tükrözzük a mennyből alászálló fényességet ebbe a világba. Képessé tett minket arra, hogy tovább sugározzuk a világ világosságát. Egyetlen szín sem veri vissza olyan erősen a fényt, mint a fehér. Az istentiszteleti alkalmunk arra szolgál, hogy megvizsgáljuk magunkat, mennyire maradtunk ilyen fehérré. Mennyire tükrözzük tovább is Krisztus fényét az emberek között. És ez az alkalom jó arra is, hogy a szürkét, netán feketét, vagy említhetném bármilyen színt, Krisztusban újra kifehérítsük. Újra mossuk magunkat az élet vizében. Olyan ez, kedves testvéreim, mint amikor ismeretlen tájokon túrázunk. Az egyes lépéseknél nagyon nagy figyelmet szentelünk annak, hogy mikor, hová lépünk. Nehogy megbotoljunk egy faágba, nehogy vízbe lépünk, aztán vizes cipővel kelljen abszolválnunk a túra hátralevő részét, hogy nehogy olyan kőre lépjünk, amely nem stabil, amely inog, amelynek elmozdulásával elveszítjük az egyensúlyunkat, és megsérlünk. Az egyes lépéseknél mindig a lábunk alá nézünk, de időről időre elengedhetetlen, hogy felemeljük a fejünket, és megnézzük, hogy jó irányba megyünk-e, jó irányba haladunk-e, nem tértünk-e le arról az irányról, amit elterveztünk. Az istentiszteleti alkalom is egy ilyen közös felfelé való tekintés. Megvizsgálása annak, hogy helyes irányba haladunk-e, valóban Krisztus ösvényén járunk-e, vagy már rég eltávolodtunk erről az ösvényről, és csak áltatjuk magunkat, hogy még mindig ott vagyunk. A helyes irányt, az útvonalat nem lehet sötétben ellenőrizni. Mi sem tehetünk mást, mint hogy az ige fényénél vizsgáljuk magunkat, és vizsgáljuk azt, mennyire tükrözzük ezt a fényt a világban. A bibliaolvasó vezérfonalunk szerint Titusnak írt levelét olvassuk Pál apostolnak. És Pál apostol írja ezeket a verseket Titusnak, az ifjú munkatársnak, aki ott maradt a krétai fiatal gyülekezetnél. Ez a gyülekezet nem olyan rég alakult, még gyermekcipőben jár, és a gyülekezet magán viseli minden gyermek betegségét. Az első fejezetben szépen sorolja Pál, milyen betegségek jelenhettek meg, és valószínűleg meg is jelentek ebben a gyülekezetben. Ez a második fejezet pedig érthetően magyarázza, milyen az egészséges gyülekezet. Milyen az egészséges keresztény életvitel? Nem általánosságban elméleti síkon beszél, hanem nagyon is konkrét tanácsokkal látja el Tituszt és a gyülekezet tagjait. Olyan tulajdonságokat sorol fel, amelyek számbavételénél nem lehet kitérő választ adni. Nem lehet azt mondani, hogy egy kicsit már ilyenek vagyunk, vagy igennel, vagy nemmel lehet csak válaszolni. keresztény embernek mindenképp hasznos olvasgatni ezeket a tanácsokat, hiszen egy-egy tulajdonság megléte vagy meg nem léte életünkben reális képet mutat számunkra arról, mennyire vagyunk szegmensének életvitelét, viselkedését tárgyalja. Az idős emberekét, az idős asszonyokét, a fiatal asszonyokét, az ifjakét, és nem utolsó sorban a szolgákét, a rabszolgákét. A mai igeszakaszunk a Krisztus követő ifjak és a rabszolgák viselkedési mintáját tárja elénk. Az ifjakat Titusnak arra kell inteni, hogy legyenek józanok mindenben. Azt is mondhatnánk, hogy a keresztény fiatal az józan ember kell, hogy legyen. De ha figyelmesen olvastuk az előző verseket, akkor azt is észrevehetjük, hogy minden egyes csoportnál ilyen vagy olyan formában ez a józanság előjön. Az idős embereknek, az idős asszonyoknak, a fiatal asszonyoknak is ott van a józanság tulajdonsága. Amellett az egyetlen tulajdonság szerepe. Józan lenni nem más, mint önmérsékletet gyakorolni, megfontolt lenni, fegyelmezni magunkat. Ebben az értelemben mennyire józanok az ifjaink. A mai fiatalok valóban hajlamosak arra, hogy fegyelmezzék, mérsékeljék és visszafogják magukat. De hogy sok mindent el lehet mondani a mai fiatalokról, de azt, hogy mérséklik, vagy visszafogják magukat, azt azért nem. De vajon miért nem? Én személy szerint úgy érzem, hogy azért, mert ez a józanság hiányzik belőlünk, az idősebb generációból is. Nem hiába írja Pál Titusnak, az ifjakat incs, de ugyanakkor hozzáteszi, te magad légy példaképük a jó cselekedetekbe, mutasd nekik a tanításba romlatlanságot és komolyságot, beszéded legyen fethetetlen és egészséges, hogy megszégyenüljön az ellenfél, mivel semmi rosszat sem tud mondani rólunk. Mi, akik olyan könnyen pálcát törünk ifjaink felett, olyan nagy örömmel szoktuk gyakorolni az intést, csak valahogy megfeledkezünk erről a példamutatásról. Egyik oldalon elvárjuk a fiataloktól, hogy legyenek alázatosabbak, józanabbak, mérsékletesebbek, de a másik oldalon épp ellenkező irányba tereljük őket. Azért kényszerítjük minél jobb eredmények eléréséhez az iskolákban, hogy vigyék valamire. Beléjük, oltjuk, hogy harcolniuk kell mindenért. Harcolni kell a jobb jegyekért, harcolni kell a tudás megszerzéséért, a különböző tapasztalatok és gyakorlatok elsajátításáért. Le kell győzni, meg kell előzni a másik embert, mert csak így viheted valamire. Már kiskoroktól arra neveljük, és sokszor azt is mondhatnánk, hogy arra neveltetjük a gyermekeket, hogy kitörjenek. Olyan eredményt tudjanak elérni, olyan eredményt tudjanak felmutatni, amellyel kiemelkednek az átlag közül. Egyre divatosabbá vált, hogy a kiskoroktól céltudatosan bizonyos irányba tereljük a gyermekeket. Már óvodás kortól angolra járatjuk, aztán zeneiskola, rajziskola, tánciskola és még nem tudom milyen iskola. Mert ahhoz a foglalkozáshoz, amelyet a szülő megálmodott a gyermekének, épp erre van szüksége. Kényszerítjük a fiataljainkat, hogy magukra vonják a figyelmet, kitörjenek, bizonyítsanak, mennyire rátermettek, és közben elvárjuk, hogy legyenek visszafogottak, legyenek józanok. Tehát mindezek közepette hogyan lehetnének józanok, ha más irányba tereljük őket, ha mi sem vagyunk ebben példaképek számukra. ha most mérlegre tesszük ifjaink józanságát, nem tehetjük ezt másként, mint hogy egyszerre azt is vizsgáljuk, hogy mi mennyire vagyunk józanak. Mennyire van jelen a mi életünkben ez a józanság, amelyet elvárunk a fiatalabb nemzedékektől. Hát a mi életünk véletlenül nem arról szól, hogy mi is mindenáron bizonyítani akarunk. Mindenáron ki akarunk emelkedni a többiek közül, hogy felfigyeljenek ránk. Lehet, hogy nem az iskolában, de a munkahelyünkön. Nekünk is bizonyítani kell, hogy képesek vagyunk ellátni a feladatunkat, és újabb feladattal tudnak minket megbízni. Ki akarunk emelkedni a kollégák közül. Nevet akarunk szerezni magunknak. Be akarjuk írni magunkat a történelmi könyvekbe. Szerepelni akarunk, hogy mindenki lásson minket. Valljuk be, hogy a mi életünkből is kivész a józanság és alázat. Életünk részévé válnak azok a világi gyakorlatok, amelyek háttérbe szorítják a józanságot, mert a világ hatalmassága ellen a világ fegyvereivel próbálunk harcolni, és akaratlanul is elvilágiasodunk. Józannak lenni azt jelenti tudatosítani, hogy a világ mindenség gépezetébe mi egyetlen egy fogaskerék vagyunk. És nem az a lényeg, hogy gyorsabban kell forognunk, mint a többi. Vagy egyik helyről a másikra ugrálnunk, és mindenütt begyorsított forgásunkkal lendíteni a dolgokon. Hanem ott, ahol vagyunk, ahova Isten rendelt minket, olyan sebességgel és olyan irányba forogni, amelyen irányba a tervező, a teremtő rendelte a számunkra. Ezt észrevenni, és erre nevelni a gyermekeket, ez a legfontosabb feladat. A józanság és alázat, mint keresztény tulajdonságokra utal a mai igeszakaszunk hátralévő része is, amely a szolgák viselkedését tárgyalja, konkrétan a rabszolgák. Engedelmeskedjenek uraiknak, legyenek készségesek mindenbe, ne feleseljenek, ne lopjanak, hanem tanúsítsanak igazi teljes megbízhatóságot. Pál nem feledkezik meg még a rabszolgákról sem. Nem lázítani akarja őket az uraik ellen, hanem épp ellenkezőleg. Tituszon keresztül arra inti, hogy legyenek engedelmesek, alázatosak, azt is mondhatnánk, hogy ők is legyenek józanok. Épp ezeket az embereket használja Pál annak bemutatására, hogy hogyan dicsérheti a helyes viselkedés az evangéliumot. Hiszen ezek az emberek egytől egyik rabszolgák, mások tulajdonai, mások rendelkeznek felettük, munkájuk, idejük felett, mégis keresztényként felvállalják, hogy Isten akaratából, Isten engedélyével jutottak ide. Nem lázadnak, hanem alázatosan elfogadják élethelyzetüket. És még ebben a helyzetben is keresztényhez méltóan viselkednek. Engedelmesek, készségesek, nem feleselnek, nem lopnak, megbízhatóak. Mi, akik már nem vagyunk a szó szoros értelmében rabszolgák, szabad emberként önkéntesen válunk a pénz, az idő és a munka rabjaivá. Hogyan állunk ezekkel a tulajdonságokkal? Mi, akik sokkal jobb körülmények között élhettünk, mert Isten ezt rendelte nekünk, mennyire vagyunk engedelmesek, készségesek, megbízhatóak? Valóban nem feleselünk és nem lopunk? Vajon mi díszére válunk a mi üdvözítő Istenünk tanításának, az evangéliumnak? Ez a mai alkalom szolgáljon arra, hogy hazamenve innen mindnyájan gondolkodjunk el, hogy a mi életünk, életvitelünk díszére válik-e az evangéliumnak. A díszére válni görög megfelelője a kozmeó szó eredeti jelentése, úgy elrendezni az ékszereket, hogy szépségük érvényesüljön. Az evangélium az ékszer, a mi keresztényi életvitelünk pedig az a foglalat, amelyben ez az ékszer szépsége megmutatkozik. A mi esetünkben vajon milyen ez a foglalat? Valóban díszére van az ékszernek? Valóban hozzásegíti azt, hogy minél inkább ragyogjon? Vagy inkább eltakarja annak ragyogását? Csak ez a két lehetőség van. Az ember élete vagy az evangélium díszére válik, vagy takarja az evangéliumot. Kedves testvéreim, gondolkodjunk el azon, vajon életünk díszére válik-e az evangéliumnak. És ha nem, akkor imádságban kérjük Urunktól annak átformálását, megtisztítását, kifehérítését. Amen.